prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
Köszöntöm a hallgatókat. Műsorunk első részében ezúttal egy prémium kategóriás tőzsdei társasággal foglalkozunk, frissen tette közzé első 9 havi tényszámait a DH Group, NRT, a korábbi Duna House névváltozáson esett át. De mit mutatnak a publikált adatok, és milyen jövőképpel rendelkezik a társaság? Árfolyam tekintetében az elmúlt évek egyik legjobban teljesítő részvényéről van szó a hazai piacon, miközben évről évre komoly osztalékot is fizetett a vállalat. Műsorunk második részében pedig szakértői szemmel vizsgáljuk meg a fontosabb eszközosztályokat, milyen potenciál van jelenleg, akár a részvényekben, akár az alternatív eszközökben, érdemes-e még az ingatlan piacon befektetéseket keresni, és mit hozhatnak a következő hónapok, van-e értelme defenzívebb irányban navigálni a portfóliókat. Tartsanak velünk!
Ez még mindig a prémium kategória.
Frissen tette közzé első 3/4 éves tényszámait a Duna House csoport, és a befektetők alapvetően nem csalódhattak a társaságban, hiszen folyamatosan halad előre a középtávú stratégiának a megvalósítása. Itt van a stúdióban Schilling Dániel, a DH Group NRT gazdasági igazgatója, igazgatósági tagja. Üdvözöllek, szervusz!
Szia, Dobi, köszöntöm a hallgatókat!
Mi az, amit menedzsment szempontból összegezve ki tudnál emelni a friss, gyors jelentésből, és egyáltalán az idei évnek az eddigi része az hogyan alakult számotokra?
Az elmúlt 9 hónap a vállalkozásainkot meghaladóan alakult, főleg talán itt az évnek a második felére mondhatjuk azt, hogy a növekedési ütem az meghaladja a vállalkozásainkat. Most tettük közzé hétfőn a negyedéves számainkat, rekord eredményt tudtunk bemutatni. Negyedéves szinten a tisztított EBITDA-nk 1,9 milliárd forint volt. Ezzel az első 9 hónapban már 4,9 milliárd forintnál járunk. Az egész évre vonatkozóan a guidance-ünk az 6 és 7 milliárd forint közötti sávot határozott meg. Ezen eredmények után úgy látjuk, hogy hát ezt a sávot meg fogjuk haladni, ezért is emeltük meg 7,2-7,7 milliárd forint közé a 2025-ös évben várt tisztított EBITDA-t.
És az adózott eredményre is jótékony hatással volt a különböző bevétel, illetve költségsoroknak az alakulása. Ha jól láttam, akkor itt is tudtatok emelni az előrejelzésem.
Abszolút, igen. Az idei évre 3-3,5 milliárd forint közé vártuk a tisztított adózott eredményt, tehát amiben az ingatlan eladásoknak, az ingatlan fejlesztésből származó profitnak a hatása az nincsen benne. Ezt a sávot is felemeltük 4,2 és 4,6 milliárd forint közé, tehát egy jelentős túlteljesítést látunk itt is az évnek a hátralévő részével együtt, tehát azt várjuk, hogy itt a Q4 az erős lesz. Nyilván ebben benne van az, amit Magyarországon talán nem kell elmondani, hogy az otthon start program az dübörög. Ennek a hatásai már az ingatlan piacon nyáron is látszottak, a hitelpiacon egy érdekes hatáson keresztül több lépcsőben látszik a megjelenése. Először volt egy kivárás, ugye ahogy be lett jelentve a program júliusban, akkor egy visszaesés láttunk a hiteligénylésekben. Nyilván mindenki, aki ezzel az új kedvezményes támogatott hitellel tudja felvenni az ingatlan vásárláshoz szükséges finanszírozást, az kivált szeptemberig. És igazából nem csak szeptemberig kellett kivárni, mert az igénylések elindulhattak szeptember elején, de a legtöbb bank folyósítani csak szeptember végén kezdte el ezeket a hiteleket, tehát inkább ez a október, november, december, tehát az évnek az utolsó negyedéve az, amin a hitelfolyósításokban is meglátszik majd ennek a hatása.
Hogyha megnézzük az EBITDA szintű eredményességet, akkor 75%-át a pénzügyi közvetítési szegmens adta a csoporton belül, és talán az is egy érdekes adalék, hogy nagyságrendileg 2/3-át Magyarországon kívül realizálta a csoport, tehát kiemelted azt, hogy egyébként a hazai viszonyokon mennyit és milyen formában lendített az otthon startnak az elindulása, emiatt a negyedik negyedév az kifejezetten erős lesz. De mi a helyzet a többi országban, ahonnan az eredménynek a döntő része érkezik?
Igen, valóban. Régen nem Magyarország a legnagyobb hozzájárulónk az EBITDA-nkhoz, hanem Olaszország. Olaszországban kizárólag pénzügyi közvetítési tevékenységet végzünk. A pénzügyi szegmensünk eddig ebből a közel 5 milliárdos EBITDA-ból közel 4 milliárdot hozott, és ebből a 4 milliárdból pedig az olaszok 3 milliárd forintnak megfelelő EBITDA-val járultak hozzá. Tehát Olaszország nagyon meghatározó eredményt termelővé vált itt a C-csoporton belül. Ehhez jön hozzá Lengyelország is, ahol 360 millió forintos EBITDA-t értünk el az első 9 hónapban, tehát abszolút jól mennek ezek a külföldi piacok, főleg Olaszország nagyon, nagyon dübörög most. Tehát azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó akvizíció volt, és ugye szintén eheti hír, kedden jelentettünk be egy újabb akvizíciót Spanyolországban, tehát a C-csoportnak meghatározó része a külföldi terjeszkedés, és ezt nem csak stratégiában leírva képzeljük el, hanem ezt megvalósítás szintjén is.
A spanyol akvizíció az mindenképpen egy friss és érdekes téma. Mi az, amit tudni kell ennek a hátteréről, milyen régóta készítitek elő ezt a tranzakciót, és milyen várakozásaitok vannak ezzel kapcsolatban?
A spanyol piaccal először 2018-ban foglalkoztunk, tehát akkor térképeztük fel a spanyol piaci szereplőket, és kezdtünk el akkor több céggel szépen fokozatosan egyeztetni. A Don Pizó, amit ugye megvásároltunk most, ez egy közepes méretű szereplő a spanyol piacon, 90 irodával, nagyjából az ötödik szereplő a spanyol ingatlan közvetítő szektorban. A legnagyobb szereplő a Technokázán, nekik közel 900 irodájuk van, tehát elég nagy különbségek vannak a piaci szereplők között. Amikor elkezdtünk foglalkozni a piaccal, nagyjából 4 olyan céget láttunk, aki akvizíciós célpontnak jó lehet. Minden 4 céggel voltak beszélgetéseink, a Don Pizó volt az, akivel legjobban megtaláltuk a közös hangot, illetve akiben egy olyan céget láttunk, ami legjobban illeszkedik a cégcsoportba. Ugyebár 5. szereplő a piacon, nagyon erős márka neve van. Tudni kell erről a cégről, hogy ők voltak az első ingatlan közvetítők. Az első hálózat a Don Pizó volt Spanyolországban. A 2008-as válság előtt több mint 400 irodájuk volt, és ott volt tulajdonosváltás, az új tulajdonos nem tudta jól kezelni a válságot, és a korábbi tulajdonos visszavásárolta, de akkor már egy sokkal alacsonyabb szinten lévő hálózatként. Viszont azt látjuk, hogy az 5. piaci szereplő méretéhez képest a brand az sokkal erősebb. Végeztünk el egy független brandkutatást, és az abszolút megerősítette ezt. Tehát azt gondoljuk, hogy a Don Pizó az egy nagyon jó alap arra, hogy a mi segítségünkkel egy növekedési pályára lehessen állítani, illetve hogy elkezdjük mellette a Credipass bevezetni Spanyolországban, ami szintén hosszú távon egy nagyon jó lehetőség. Mind a kettő, tehát a Don Pizónak a felfuttatása, illetve a Credipassnak a piaci belépése, ezek azért hosszú távon és viszonylag sok munkát igénylő folyamatok, de mi szeretjük az ilyen kihívásokat, és azt gondoljuk, hogy találtunk el egy nagyon jó alapot, egyébként egy nagyon szépen fejlődő spanyol ingatlan piacon.
Ha nem műhelytitok, akkor a spanyolon kívül még milyen régiókat vagy országokat néztetek, hiszen ha most itt magam elé képzelem Európa térképét, kezd most már egyre több helyen láthatóvá válni a DH Group. Mondjuk, hogyha Olaszországban és Spanyolországban ott vagytok most már, akkor mondjuk Franciaország még ott valahol közte elférne. Tehát min múlik az, hogy melyik piacot nézitek ki? Spanyolország kifejezetten népszerű, egyre több magyar állampolgár is nézegeti egyébként ezeket a dél-európai piacokat.
Igen, az egyik elemzőtől megkaptuk azt a vádat, hogy olyan országokban keresünk akvizíciós célpontot, ahol jó idő van és jó a kaja. Nyilván nem rossz ilyen országokba kijárni, tárgyalni, azért nem ez volt az elsődleges szempont, de valóban azt látjuk, hogy akár a bejelentést követően amilyen szintű reakciókat ez kiváltott a saját hálózatunkon belül, tehát a Donahouse és Credipass hálózatán belül, Magyarországon, Metrohouse hálózatán belül, Lengyelországban, az összes kollégánk nagyon lelkesedett az új fejleménynek. Annyira, hogy a hír bejelentése után egy órával már volt olyan franchise partnerünk Magyarországon, aki írt, hogy ő szeretne nyitni Spanyolországban egy Don Pizó irodát, és ennek mi a menete. Úgyhogy abszolút azt gondolom, hogy valahogy a régiónk nagyon szereti mind az olasz, mind a Spanyolországot, ebben vannak szinergia lehetőségek, ezekkel fogunk majd élni. Európán belül nagyon sok felé keresünk célpontokat. Nem úgy haladunk, hogy országonként átnézünk minden céget, és akkor úgy lépünk tovább egy következő országra, hanem párhuzamosan nézünk több lehetőséget, és olyan cégeket keresünk, amik ideális esetben mondjuk a top 3 szereplők a piacon. Ugye itt a Don Pizónál ez nem igaz, viszont van egy akkora gap a piacvezető és a mögötte akár a második helyzet mérete között, hogy van lehetőség challenge-elni a pozícióját, és olyan cégeket keresünk, amik jó fit a meglévő céghálónkba, lehet bővíteni a tevékenységét, tudunk egymástól tanulni, tudunk szinergiákat egyik-másik oldalon létrehozni. Geografikusan nézünk cégeket a Balkánon, Észak-Európában, akár az általad említett francia piac is szóba jöhet. Tényleg az a kulcsa, hogy találjuk meg azt a megfelelő célpontot, akivel egy hosszú távon jó sztorit tudunk felépíteni.
A csoport folytatta az ingatlan portfóliójának az értékesítését. A harmadik negyed évben ez 850 millió forint bevételt és közel 200 millió forintos negyedéves EBITDA-t generált. Hogy néznek ki most a cashflow tervek? Mi várható még az idei évben ennek az ingatlan portfóliónak az értékesítéséből, és marad esetleg valami a tarsolyban még a következő évekre nézve?
Igen, ugye a guidance-ben ugye szintén adtunk arra vonatkozóan egy előrejelzést, hogy mit várunk cashflow-ban a meglévő ingatlanok értékesítéséből. Ezt akkor 4,4 milliárd forintban határoztuk meg, hogy az a várható, az akkori piaci viszonyok mellett ez a várható cashflow ugye ezekből az ingatlanokból. Most azt látjuk, hogy a jelenlegi helyzetben a realizálható cashflow az 4,8 milliárd forint, tehát azért a piac az jó irányba mozgott ugye most a mi szempontunkból, és ebből a 4,8-ból 1,4 milliárd forintnyi bevétel az, amit már realizáltunk az év első 9 hónapjában. Van még másfél milliárd forintnyi olyan ingatlan tranzakció, ami már aláírásra került, de még nem lettek átadva az ingatlanok, nem lett teljes mértékben kifizetve a vételár, és emellett további 1,9 milliárd forint az, ami még eladó sorban van. Ebből az 1,9-ből 1 milliárd forint, ami a korábbi Gellérthegy utca 17 alatti irodaházunk, illetve 900 millió forint, ami pedig még egy pár lakásnak az értékesítése. Azt gondoljuk, hogy az, ami már le lett szerződve, azok még idén be fognak folyni cashben, ami pedig eladás alatt van, hát az valószínűleg 2026-ot fogja majd erősíteni.
Lehet-e már tudni valamit a következő évről? Értelemszerűen tavasszal szoktak jönni az osztalékkal kapcsolatos bejelentések is a csoportnál. Ezzel kapcsolatban az, hogy ennyire erős a cashflow, és tudtatok emelni az adózott eredmény előrejelzésen is, az egy jó ómennek tűnik.
Igen, ugye a C-csoportnak az az osztalékpolitikája, hogy a megtermelt eredménynek a 47%-át kifizetjük a törzsrészvényeseknek. Ugye a korábbi években voltak extra osztalékfizetések a fejlesztési projekteknek a cashflow-jából. Évelején tettük közzé az új stratégiánkat, ami akvizíciókra fókuszál, illetve a növekedésre. Én azt gondolom, hogy most látszik talán ebből a spanyol akvizícióból is, hogy ementén a stratégia mentén haladunk és elkötelezettek vagyunk. És továbbiakban is az a cél, hogy ami extra cashflow jön az ingatlan eladásokból, azt alapvetően a további felvásárlásokra fogjuk fordítani. Az adózott eredmény guidance-ünkből azért le lehet arra is vonni következtetést, hogy nagyságrendileg mekkora lehet majd az osztalék ugye az év után. 4 milliárd fölötti guidance-ünk van most adózott eredményre, tehát várhatóan ez alapján ugye azt lehet mondani, hogy 2 milliárd forint körüli osztalék az előfordulhat, feltéve, hogy akkor hogy hozzuk a guidance-nek a számait. És ami még fontos az osztalékkal kapcsolatban, hogy a tavalyi évben közgyűlésen döntöttünk arról, hogy a cégcsoport átáll egy Magyarországon egyedi osztalékfizetési gyakorlatra, hogy évente kétszer fizet osztalékot. Ma volt a közgyűlésünk, ami döntött az osztalék előleg fizetéséről. Ennek értelmében a nyári júniusi osztalékfizetésre megegyező mértékű osztalék előleget fizet a cégcsoport 21,81 forintot részvényenként, és a jövőben pedig ezt tervezzük magunkat tartani. Erre az időzítésre állunk át, hogy lesz egy júniusi és lesz egy decemberi osztalékfizetés.
Változott a társaság neve is a közgyűlés döntése értelmében. Mi az oka ennek a névváltozásnak? Ugye Duna House csoport helyett most már a DH Group NRT-t fogjátok használni a jövőben.
Így van, tehát a csoportnak a brandjét, illetve magának az NRT-nek a nevét is megváltoztattuk. Ennek az az oka, hogy szeretnénk egy kicsit eltávolítani a cégcsoportot, mint csoportot a magyar Duna House brandtől. Tehát nyilván a Duna House brand egy nagyon fontos része a cégcsoportnak, viszont a cégcsoport nem csak a Duna House márkából és a Duna House hálózatból áll, és igazából külföldön nem is nagyon tudják hova tenni a nevet. Ez a név nagyon jól működik Magyarországon, de mondjuk külföldi tárgyaláson nem annyira mond sokat. Meg én azt gondolom, hogy amúgy is egészséges egy kicsit elválasztani a cégcsoportot egy-egy brandtől, amikor mi egy multi-brand stratégiával működünk, az a mi megközelítésünk, hogy minden országban meghagyjuk a saját brandet, amennyiben az a brand az egy jól megalapozott, jó hírnévvel rendelkező márkanév, és szerencsére ilyen márkanevünk van, ilyen a Duna House, ilyen a Metro House is, illetve a Credipass, amit Olaszországban akviráltunk, de most már cégcsoport szinten minden országban Credipass márkanév alatt végezzük a pénzügyi közvetítői tevékenységet, és ezen a márkanéven fogunk Spanyolországban is pénzügyi közvetítőt indítani.
Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között a csoport szerepeltet egy halasztott kötelezettséget a Haag Group akvizícióhoz kapcsolódóan. Ez egy 4,2 milliárd forintos várható opciós kötelezettség, ami a fennmaradó kisebbségi részesedés kivásárlásához kapcsolódik. Ez mikor léphet életbe? Hogyan tervezitek ennek a lebonyolítását?
Ugye ezeket az opciókat már le tudjuk hívni, és amint ugye erről a döntéses megállapodás születik, akkor ezeket érvényesíteni fogjuk, és nyilván közé is fogjuk tenni, ugye ezek nagy összegű tételek. Meglévő tulajdonosok között van egyrészt a cégcsoportnak, az olasz cégeinknek a korábbi alapítója, aki már nem aktív a cégben. Azt gondolom, hogy az ő részesedését hamarabb fogjuk lehívni, mint a cégben még aktív menedzsment tagokét, akiknél ez egy nagyon jó motivációs eszköz is, hogy ők gyakorlatilag ugye azért is építik a céget tovább, hogy az opciós vételár, amit EBITDA alapon határoz meg a szerződés, ez még magasabb legyen.
Összességében akkor elmondhatjuk, hogy a csoportnak nagyon pozitív a 2025-ös éve eddig, és hogyha a megfogalmazott várakozásokat is nézzük, akkor nem csak az elmúlt néhány negyed év, hanem az egész év az egy rekord bevételt, illetve rekord EBITDA-t adózott eredményt hozhat. Mi várható a folytatásban? Közzétettetek egy középtávú stratégiát, de ahhoz képest nagyon úgy tűnik, hogy már a 2025-ös év is egy felülteljesítést hoz. Jelenthet ez pozitív várakozást, kilátásokat akár a következő év vagy évek kapcsán?
Megyünk tovább, tehát az 5 éves stratégiánk az arról szólt, hogy a 24-es közel 13 millió eurós EBITDA-tól 33 millió euróra növünk, ugye ez részben organikusan, részben akvizíciókkal. Az idei évben, hogyha hozzuk a guidance-t, ezt az emelt guidance-t, akkor közel 18-19 millió eurónál tartunk jelenleg. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagy lépést tudtunk megtenni az 5 éves terv teljesítése érdekében, és ugye ezt még mindenféle akvizíciók nélkül, tehát ez a növekedésünk, ez organikus volt. Nyilván ehhez jönnek majd hozzá azok az eredmények, amiket ugye akár a spanyol akvizíció tud hozzátenni. Itt azért megemlíteném azt, amit közé is tettünk, ugye beleértünk a közzétételbe, hogy ugye a cég jelenleg 1 millió euró körüli, kicsit azt meghaladó EBITDA-t tud. Az első évben még egy nyereséges történet, mármint a Credipass része a tevékenységnek, tehát összességében 26-ban az 1 millió eurónál alacsonyabb EBITDA-t várunk Spanyolországból, de hogy elindul a tevékenység, elindul a növekedés, szépen fokozatosan ez az ország is egy látható EBITDA termelővé tud válni, és ugye emellett dolgozunk még egyéb akvizíciókon, amiket hát a eddigi szokásainkhoz híven megfelelő időben be fogunk jelenteni itt a tőzsdei szabályoknak megfelelően.
Az árfolyam is szépen teljesített az idei évben. Mennyire vagytok elégedettek a részvények értékeltségével, árazásával, illetve a papíroknak a napi kereskedési likviditásával?
Én azt gondolom, hogy sosem vagyunk elégedettek a részvényárfolyamnak a szintjével, illetve a likviditással. A mi dolgunk az, hogy növeljük tovább a cégnek a hosszú távú értékét, és ennek egy fontos eleme a likviditás és a likviditásnak a növelése. Én most azt gondolom, hogy az elmúlt egy évben nagyon nagy mértékben változott a részvényesi körünk. Évelején bejelentettük azt, hogy az extra osztalék fizetéseit egy új stratégiával vágunk neki ennek az elkövetkező 5 évnek. Én azt gondolom, hogy ott volt egy nagyobb lecserélődés, ami szerintem teljesen normális egy ilyen helyzetben, és én azt gondolom, hogy azóta hoztuk ezt az évet, egy ambiciózus guidance tettünk közzé, amit mostani legjobb tudásunk alapján túl fogunk teljesíteni. A cégcsoportnak jó az iránya, még azon dolgozni kell, hogy a forgalom is olyan mértékű legyen, ami akár külföldi befektetőnek a bevonzását is lehetővé teszi. De emellett nagyon sokat javult a forgalmunk is, tehát akár itt a negyedéves eredmények bejelentése kapcsán 100 millió forintot meghaladó forgalom volt. Tehát vannak olyan napok, vannak olyan sztorik, amikre azért jobban megmozdul a kereskedés a DH részvényben.
Továbbra is figyelemmel kísérjük akkor ezt a tőzsdei sztorit. Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Schilling Dániel, a DH Group NRT gazdasági igazgatója, igazgatósági tagja volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen.
Ez még mindig a prémium kategória. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
Nem panaszkodhatnak a befektetők az idei évre, hiszen a legtöbb eszközosztályban igencsak kedvező hozamokkal lehet szembesülni, hiszen a globálisan iránymutató S&P 500 a továbbra is rendkívül jó trendben lévő technológiai szektorral együtt történelmi csúcson csúcs közelben van. Itt van a stúdióban Luncer László, a Wood & Company Magyarország irodájának partnere. Üdvözöllek, szervusz!
Köszöntöm én is a hallgatókat, szervusz!
Mennyire túlzsúfolt most ez az amerikai technológiai szektor? Én lépten nyomon akárkivel találkozok, beszélgetek, az Nvidia az biztos, hogy szóba kerül, vagy volt neki részvénye, vagy van, vagy esetleg még most gondolkozik a beszálláson. Ti hogyan látjátok ezt az ügyfelek körében? Mennyire forró most ez a szegmens?
Nagyon sokan ezt a 2025-ös évet megpróbálják összehasonlítani a 2000-es évek dotcom lufiához, és én azért bánnék óvatosan ezzel, mert ugye a hét legnagyobb tőzsdei cég itt az Nvidia-t, az Apple-t, a Microsoft-ot, az Amazon-t, a Google-t, a Meta-t és a Tesla-t értem. Értékeltsége korán sem ott van, ahol bizonyos cégek voltak a dotcom idején. Az eléggé érdekes, hogy létrejött egy úgynevezett Magnificent Seven ETF, amiben gyakorlatilag a hét a legnagyobb tech cég található különböző súlyozásokkal. Nagyon komolyan koncentrált már a piac, tehát az indexnek már elég jelentős szeletét ez a hét darab nagy cég lefedés elég komoly súlyt ad ki belőle. Egyébként buborékok, vagy legalábbis ilyen extrém koncentrációk a piacon, azok mindig is voltak az elmúlt 100 év során, csak más és más szegmensek vezették ezt.
Említetted azt, hogy azért itt sok szempontból nem kell attól tartani, hogy a dotcom lufi 2.0 vár ránk, de mégis amikor összehasonlítjuk a jelenlegi folyamatokat, tehát akár a 2000-es évvel ezt az idei 2025-ös évet, és hogy hol tartanak bizonyos szektorok, beszéltél a koncentrációról, akkor mi az, ami ebből kiolvasható?
Magam is állandóan fölteszem ezt a kérdést, hogy vajon látunk-e hasonlót, mint a dotcom lufi idején, hogy vajon ezek az értékeltségek, ezek helyén valóak-e, és itt nem csak az egyedi részvények értékeltségéről, hanem az index értékeltségéről is beszélhetünk, és az az igazság, hogy több tekintetben is ki lehet azt mondani, hogy nem feltétlenül túlértékelt a technológiai szektor, leginkább nyilván a dotcom lufihoz hasonlítva, mert ott azért 60-szoros és annál magasabb is volt a Nasdaq-nek az értékeltsége, ez az úgynevezett paper elmutató. Most ennél azért jóval alacsonyabb, az előretekintő ilyen 26-28-szoros körül van. Pár adat, hogy a dotcom lufi idején azért 86%-a cégeknek nem termelt profitot, valójában gyakorlatilag egy ilyen jövőbe vetett hit vezérelte az ő árfolyamukat, míg ha megnézzük ezt a hét céget, azért rendre az elemzőket verik az ő eredményeik. Arról beszélgethetünk, hogy az árfolyam reakciók, és hogy előre szalad-e a piac az eredményekhez képest, az megtörtént, vagy megtörténik-e, de nem beszélhetünk buborékról ezeknél a cégeknél. Például egy nagyon jó adat az Nvidia-ról, hogy az árbevétele 55,5%-ot emelkedett, tehát gyakorlatilag ez a bődületes mértékű árbevétel növekedés, erre tekinthetnek úgy a befektetők, hogy megalapozott az értékeltségbe, és ha ezt tudják folytatni ezek a technológiai cégek már, mint ezt a mértékű jövedelmezőség javulást, akkor a jövő évi előremutató péperejük már lényegesen alacsonyabb lesz, és akkor semmiképpen sem mondhatjuk azt, hogy hasonló alakul ki, mint a 2000-es évek dotcom lufia idején.
A likviditásra, illetve a partvonalon heverő tőkére fókuszálnak a befektetők. Itt, hogyha megnézzük azt, hogy abszolút és relatív mértékben ennek mekkora befolyása van a piacra, mi az, amit érdemes elmondani?
Látszik, hogy az amerikai pénzpiaci alapokba tartott vagyon, az nominális értelemben is historikus csúcson található, és ez így kimondva nagyon sok, mert ez 3000 milliárd dollár, viszont érdemes ezt azért kontextusba helyezni olyan tekintetben, hogy érdemes megnézni, hogy ez a 3000 milliárd dollár, ez a piaci kapitalizáció arányában hogyan néz ki, és az az igazság, hogy ez nem tekinthető historikusan magasnak. Magyarán mondva, jelenleg körülbelül ilyen 12-13%-át adja a piaci kapitalizációnak ez az összeg. Ha visszatekintünk a múltba, akkor kiugró ez az érték mondjuk 2008-9 tájékán volt, amikor ez értelemszerűen 30% fölött is volt. Ott azért látszott, hogy a befektetők elég rendesen kerülték a piacokat, és sok likviditást tartottak.
Fontos itt azért ezzel összefüggésbe hozni az amerikai monetáris politikát is, hiszen a Fednek a döntéshozóit, az azzal kapcsolatos, főleg kamatvárakozásokat az összes piaci szereplő követi. Itt mit láttok, mennyire vannak további kamatcsökkentések beárazva, és esetleg okozhat-e meglepetést ez a jövőben?
A decemberi kamatvágás, igen, érdekesen alakult, mert volt olyan pillanat, amikor az látszódott, főleg a Fed kommunikációja után, hogy nem fognak vágni 25 bázispontot decemberben, viszont az elmúlt pár napban az látható, hogy mint a piac kezdeni árazni azt, hogy ez megtörtént.
Beszélgettünk korábban arról, hogy Reflexivity-n keresztül ti a vagyonkezelési célokra is használjátok az AI-t. Ez a mesterséges intelligencia, hogyha általánosságban nézzük, vagy akár a gyakorlatban is, mennyire tudja beváltani majd azokat a reményeket, amiket most sokan a jövőbe vizionálnak még? Ti hogy látjátok ezt a jelenlegi tapasztalataitok alapján?
Én azt tudom mondani, hogy leginkább döntéstámogatásra jó. Még egyelőre ott, tehát ez a technológia szerintem, hogy néha utána kell nézni az eredményeknek, és ellenőrizni kell azoknak a validitását, azoknak az adatoknak, de nagyon hamar és struktúráltan tud összefoglalni kérdéseket, ami nagyon-nagyon tud segíteni a döntések meghozatalában. Egy kicsit visszakapcsolódva erre a kérdéskörre, tehát hogy nagyon gyorsan és hamar összegyűjtötte a Reflexivity azt is, hogy ezek a szektorok, amik korábban koncentráltak voltak, ezek hogy alakultak az elmúlt évtizedekben, és tényleg gyakorlatilag 2 perc alatt jön az eredmény, hogy mondjuk nem véletlen, hogy mondjuk a 900-as évek elején a vasúttársaságok voltak túlsúlyban, a 20-as években a bankok, amit aztán jött a 29-es válság, de összességében nagyon szépen leírja például azt is, hogy mikor voltak hasonló koncentrációk, és azoknak mi lett a vége, és érdekes, hogy nem feltétlenül mindig piaci összeomlás lett az ilyen piaci koncentrációknak a vége. Például a 30-as, 50-es éveknek a túlkapacitás, ugye mindenki azért elég rendesen a háborúra készült, és az ipari cégek voltak leginkább az indexekben túlsúlyban. Amiután véget ért a háború, azután szép csöndbe veszítettek a súlyukból, de nem történt piaci összeomlás például utánuk.
A mesterséges intelligenciához egy komoly energiaigény is társul. Itt milyen folyamatokat láttok, és ez mennyire lehet akár pozitív, akár negatív a jövőt nézve?
Igen, nagyon sok híradás számol be arról, hogy az AI-t felhasználó cégeket gyakorlatilag energiával is el kellene látni, és például egy korábbi cikk volt, hogy a Google kis moduláris atomerőműveket vásárolt, és vásárolni szeretne, tehát hogy egyre több energiaigényt támaszt, nyilván ez a hatalmas mértékű igény, mármint számítási kapacitásról beszélek, és ez lekövethető a tőzsdei eszközökön is, hogy például nagyon sok atomerőmű és akár atomerőmű beszállító cégnek az árfolyama emelkedett, és mondjuk az ezeket tömörítő ETF pedig az elmúlt 1-1.5 év során gyakorlatilag szinte hasonlóan emelkedett, mint a chipgyártók vagy az AI részvények. Tehát, hogy látszik, hogy kéz a kézbe jár a piac, nyilván az egyik oldalon egy kereslet van az energiára, és a kínálati oldal meg próbál lépést tartani, de a cégek árfolyama azért elég rendesen emelkedik.
Hogyha valaki esetleg diverzifikálni szeretne, ami azért a vagyonkezelői, vagyonkezelt portfóliókban egy kulcs stratégia, akkor mik azok az alternatív osztályok, amiket ti figyeltek és szóba jöhetnek?
Nálunk azért értelemszerűen a portfóliók piaci eszközökből épülnek föl, de amikor mi is azt érezzük, hogy a piac bizonyos szegmensei drágák, akkor érdemes azért olyan elemeket a portfólióba beletenni, amik alacsonyabb, vagy akár ugye negatív korrelációt mutatnak a hagyományos részvénypiacokkal. És összességében elmondhatóak, hogy általában a reál eszközök nyújtanak egész jó diverzifikációt, és itt értem ez alatt akár a fizikai ingatlan, vagy akár ha valaki szereti az aranyvásárlását, a nemesfémeknek a vételét, illetve akár nem tőzsdén lévő cégekbe történő vásárlás is egy nagyon jó befektetés, de hogyha értékpapírosodott formánál maradunk, akkor leginkább az ingatlan alapok, az olyan alternatív alapok, amelyekbe akár tőzsde előtt vagy tőzsdére lépő cégek találhatóak, ezek nyújtanak szerintem egész jó diverzifikációt, hiszen egy piaci összeomlás idején ezeknek az értékeltsége nem feltétlenül omlik össze.
Talán sokan csodálkoznak azon, hogy ennyire erős szintekre került a forint. Az euróval szemben is már rég láttunk 380 körüli szintet, a dollárral szemben pedig már itt 330-as szint alá is benéztünk. Mennyire érdemes ebben a helyzetben a devizapiacon diverzifikálni?
Azért az világosan látszik, és mi is az ügyfeleink felé ezt kommunikáltuk, hogy a forint melletti érv az leginkább az erős pozitív reálkamatunk. És ez nagyon sok olyan külföldi befektetőt vonza a piacra, akik ezt a pozitív reálkamatot meg szeretnék játszani. Magyarán mondva a forint mellett vesznek föl pozíciót, és gyakorlatilag ez úgy képződik le a grafikonon, hogy szép lassan, de egyre lejjebb és lejjebb jön az árfolyam, akár az euróval, vagy akár a dollárral szemben. Meg is néztük egyébként, az MNB is publikálja az ábrakészletét, amiben benne van a külföldieknek a pozicionáltsága, és nagyon szépen látszik, hogy emelkedik a pozicionáltság a forint mellett. Mi azt mondjuk alapvetően, hogy ha meg a makrogazdaságot tekintjük, akkor látszódnak felhők a forint piaca fölött, de mindaddig, ameddig ez zajlik, ezek az úgynevezett carry trade-ek, addig nem javasoljuk azt, hogy nagyon nagy forint elleni pozíciókat nyissanak az ügyfelek. Meglátjuk, hogy hova fut ki. Egy adatot azért ide citálnék, mégpedig az világosan látszik, hogy Magyarország régió szinten is, bár nagyon szép pozitív reálkamatunk van, ennek a másik oldal, ennek az érmének az, hogy egy elég komoly adóssággal rendelkezünk, nem csak abszolút értelemben, hanem relatív értelemben a GDP arányában is, és például a GDP arányos kamattörlesztésünk az kicsivel több, mint 5% fölött van, míg a régiós országoknak 3% és inkább alatta, és ha meg a költségvetés arányában nézzük ezt, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a költségvetés több, mint 10%-a az kamattörlesztésre megy el, tehát, hogy minden tizedik költségvetési forint valójában kamattörlesztést szolgál, ez lényegesen alacsonyabb a többi régiós országnál. Ez az, ami miatt egy kicsit mi legalábbis aggódunk a forint szempontjából, de mindaddig, ameddig mondom, a nemzetközi szereplők pozícionál csak nem változik, mi se gondoljuk azt, hogy gond lehet a forinttal.
A héten tartott a Budapesti Értéktőzsde egy befektetői klubot, és hát ott több prezentációban is elhangzott az, hogy az elmúlt években itt a régiós piacok, vagy akár a hazai részvényindex, az tényleg globálisan is a legjobbak közé tartozott. Van-e esetleg várakozásotok a fontosabb hazai papírokkal, vagy az indexel kapcsolatban? Ez a szárnyalás, ez mennyire megalapozott?
Igen, itt azért nekünk ilyen tekintetben szerencsénk van, mert ugye az anyacégünk, a Woodnak nagyon sok régiós elemzése a rendelkezésünkre áll, és összességében elmondható, hogy azért a közép-kelet-európai piac, és ebben nyilván a Budapesti Értéktőzsde is beletartozik, még bőven van lehetősége az árfolyamoknak javulni. Ha ezt is egy kicsit messzebbről vizsgáljuk, alapvetően nem tekintetőek ezek a piacok még most sem túlértékeltnek. A közép-kelet-európai régió mellett azért mégiscsak egy háború zajlik. Ha itt születne valami megnyugtató vége ennek a háborúnak, akár egy tűzszünet, vagy akár egy tartós béke formájában, az értelemszerűen még további katalizátort adhatna. Nekünk az elemzőink egyébként nagyon szeretik a lengyel piacot, meg a lengyel részvényeket, tehát ha én megnézem ezt az elemzési táblát, ahol egyenként vannak a részvények, talán a legtöbb felértékelődési potenciált a lengyel piacban látják a kollégáink. A magyar piacon a MOL-ba látják a legtöbb felértékelődési potenciált. Az OTP a mostani emelkedésével gyakorlatilag már odaérkezett, ahová a mi elemzőink várták.
Említetted az ingatlan piacot, itt is, hogyha megnézzük a tendenciákat, akkor elsődlegesen Magyarországon azért azt lehet látni, hogy egy kisebb szünet után az ingatlan árak azok jelentős emelkedésnek indultak. De mi a helyzet például Európában, tehát aki egy diverzifikált portfólióba szeretne fektetni, annak milyen lehetőségei vannak akár itt a kontinensen?
Igen, erre tudok adatot is hozni. Érdekes, hogy éllovasok vagyunk egyébként a nominális ár emelkedésben. Tehát Magyarország azért 2010 óta, tehát az elmúlt 15 évben elég komoly ingatlan ár emelkedésen van túl. Gyakorlatilag nominális értelemben 260%-ot emelkedtek az árak, és ezzel tényleg vezetjük az európai mezőnyt. Talán akit még meg lehet említeni, az Izland lehet. Valahol ez a két adat azért is összefügg, mert azért 2008-9 után járunk. Nyilván azok a piacok emelkedtek, vagy azok az ingatlanok emelkedtek, vagy ingatlan szektorok a leginkább, ahol nagyon alacsony volt a bázis, és nyilván Izlandot és Magyarországot elég komolyan érintette a pénzügyi válság. De egyébként ez nem csak és kizárólag Magyarország specifikus, hogy az ingatlan árak emelkednek. Például Európában is elég szép áremelkedés zajlik le, Ausztriát is ide sorolhatjuk, Portugáliát, még Spanyolországot is, tehát hogy az európai országok és nagyvárosok is elég komoly emelkedésen vannak túl, és egy érdekesség még az látszik, hogy ez ugye az átlagárak, amiket én említettem, ilyen százalékos értékeket, de összességében igaz Európára, hogy gyakorlatilag a nagyvárosok, és itt a fővárosokat is bele kell érteni, magasan vezetik az emelkedést a többi városhoz képest, tehát gyakorlatilag az urbanizáció is így történik, hogy egyszerűen elszívja a népességet a vidéki városok és falvaktól, tehát hogy ott történik a legnagyobb áremelkedés.
Érintettük tehát az alternatív eszközöket is, de azért még talán kevésbé kerültek szóba a kriptoeszközök. Ott most azért egy jelentős korrekciót lehetett látni, főleg, hogyha itt a Bitcoinnak az árfolyam csártyát nézzük. Mennyire tudnak szerepet kapni egy portfólióban ezek az eszközök, és ha igen, akkor milyen súlya, milyen nagyságrendben érdemes ezeket szerepeltetni?
Szerintem alapvetően szerepet kell, hogy kapjanak egy jól diverzifikált portfólióba. Inkább a mérték az izgalmas, tehát hogy mondjuk a kriptók esetében én azt gondolom, hogy egy diverzifikált portfólióba belefér, hogy valakinek 10%-nyi kriptója legyen, ugyanez igaz az aranyra is. Bennem még egy kérdés felmerült, hogy melyik tekinthető menekülő eszköznek, mert nagyon sokáig az aranyat tartották annak, és most egy kicsit az volt az embernek az érzése, mint hogyha a Bitcoin átvenni a szerepet az aranytól.
Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, és ezeket a különböző szegmenseket, eszközosztályokat végig tudtuk beszélni. Luncer László, a Wood & Company Magyarország irodájának partnere volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen!
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.